Nagy András sorsa akkor kezdett rosszra fordulni, amikor a főutcán összetalálkozott Tóth Bálint lakomájával. Szőlőillatú ősz volt, a levegőben ökörnyál úszott, s a fák levelei alig pirosodtak még. Nagy András először a temetőbe vette az útját. Megnézte a felesége sírját, elmondott egy rövid imát, pár percig összekulcsolt kézzel állt. Aztán kitépett néhány szálgaszt. A földet gondosan leveregette a gyökerekről, és a kerítésen túlra hajította őket. Az egész nem tartott 10 percig. Nagy András, ha tehette, naponta kiment a sírhoz. Ezután a Tiszához ment. Leült a partra, kezét a térdén nyugtatta. Átpillantott a túloldal bozontos fáira, melyekre emberderéknyi indakötegek kúsztak fel. A nap még magasan állt, meleg volt, a napsugarak a vízfodrain cikáztak, az ég mély kék búraként feszült a táj fölé. Egy ideig nézte a folyót, majd visszaindult. Vasárnap délután volt. Már a háznál járt, amikor szembe jött vele Tóth Bálint.
Nálad voltam.
Van valami?
Keresni fognak a csendőrök.
Engem?
Azt mondják, te tüntetted el a libákat. Hallottam a kocsmában.
Hadd beszéljenek.
Biztos, hogy nem te voltál. Úgy mondják, a csendőr váltig állítja.
Nagy András szó nélkül sarkon fordult. Mire a ház körüli dolgaival végzett, este lett. Kiállt az udvarra. A hold ezüstbe öltöztette a falut, a csillagok úgy fityegtek az égen, mint a lazán felvart ezüst gombok. Később a konyhában ült le, egy régi újságot böngészett. Alig több, mint egy éve halt meg a felesége, azóta egyedül töltötte az estéit. Azon kapta magát, hogy nem emlékszik, mit olvasott. Gondolatai a csendőr körül kószáltak. Mert szép ember volt Kis Mihály szakaszvezető. Magas, bikaerős, piros arcú. A keze könnyen eljárt. Hírhet nőcsábász volt a szakaszvezető. Nagy Andrást pedig régen gyötörte az érzés, a majdnem bizonyosság, hogy a csendőr az ő feleségét is elszerette. Persze azt is tudta Nagy András, hogy nem olyan egyszerű az ügy. Mert ott volt ő is a bálban, amikor egy menyecske miatt a legények eltángálták a csendőrt, és ő is odahúzogatott neki. Érezte, a csendőr nem felejt. És baj volt az is, hogy Nagy Andrásnak volt egy lefűrészelt csövű puskája, amivel sok vadat lőtt már ki. Igaz, sohasem kapták rajta, de a szakaszvezető megmondta neki, nem nyugszik, mi kézre nem keríti. Azt, hogy a verésért, a lefűrészelt csövű puskáért egyszer elszámolhatnak vele, nem bántotta. De az belémart, hogy tolvajnak nevezik. Ő még nem lopott életében. Az orvadászat más. Az még akkor sem bűn, ha annak mondják. De lopni? Éjjel nyugtalanul aludt, álmodott, azt álmodta, hogy gyerek megint, és egy pálcával akarja sorba terelni a libákat, hogy liba sorba álljanak, de azok megvadultan csipkedik össze csupasz lábaszárát. Fáradtan ébredt, ivott egy korty pálinkát, sodort egy cigarettát, és az istállóba ment. Csípett a hajnal, mint a murci. 7 órára járt, amikor beszólt hozzá a Kovács fiú, a próba csendőr, akinek apjával legénykorukban sokat vigadtak, sokszor énekelték végig téli estéken az üres falut, felébresztve az alvókat, megvadítva a kutyákat. De amióta a gyerekből csendőr lett, csak agyistent váltottak egymással, pedig ő tanította halászni is a fiút.
András bátyám, 9-re várja magát az őrsön a szakaszvezető úr.
Mi végből te?
Nem az én dolgom, de sejtheti.
Amikor a kakastól eltűnt, Nagy András a konyhába ment reggelizni, de inkább csak megszokásból gyűrögette a falatokat, mintsem az éhsége miatt. A gyomra görcsbe szorult minden harapás után. Nyelt egy kis pálinkát, és az udvarra ment. Dolga lett volna elég, de 9-ig mihez kezdjem. Aztán egy hirtelen jött gondolattal a padlásra ment, és egy viaszos vászon csomagot hozott le onnét. Kibontotta, egy rövid csövű Mannlicher feküdt előtte. Letörölte róla a zsírt, kinyitotta a tárat, megnézte a golyókat, majd óvatosan emelte vállához a fegyvert, hogy a ruháját ne piszkítsa. A csövet egy fáradt légyre irányította, hosszan, gondosan célzott. Elcsettintette a kakast. Aztán a puskát visszagöngyölte a vászonba, és a sparhelt mellett magasodó kukoricacsutka halom mögé tette. Megborotválkozott, ünneplőt öltött. Pontban 9-kor az őrsön volt. A szakaszvezető a tornácos fehérház oszlopát támasztotta, együtt léptek az olajos padlós hivatali szobába. Kis Mihály szakaszvezető az asztalnak nehezedett. Az övén tölténytáska duzzadt, kakastollas csákóját egy székre tette. Kis Mihály tagoltan, ridegen, halkan beszélt.
Hová lettek a libák? Ne hazudjon, tudom, maga vitte el.
Nem én voltam.
Ne hazudjon. Akkor ki volt?
Nem tudom.
A csendőr keze pofonra lendült. Ütése Nagy András arcán csattant, aztán a másik kezét emelte, de Nagy András elkapta a fejét. A tenyér csak súrolta az arcát. A csendőr, mint aki megelégedett az egy pofonnal, beszélni kezdett.
Na figyeljen ide! Én tudom, hogy maga orvadász, és nem nyugszom, míg el nem kapom. Ismerhet. Még sajnálni fogja, hogy nem libát lopott inkább. De a libákat is maga lopta el. Holnap reggel újra itt legyen. Gondolkozzon addig, és jól vigyázzon, nehogy a kezembe kerüljön. Most lelépett. Ja, és még valami. Maga nem érdemelt olyan asszonyt, mint amilyen a felesége volt. Mert nem akármilyen nő volt az. Na most már tényleg elmehet.
A csendőr szeme gúnyosan villant. Nagy András szélütöttként ment el az őrsről. Belépett Tóth Bálinthoz, aki épp befogni készült, elmondta, mi történt. Tóth Bálint meghallgatta, aztán ezt mondta.
Vigyázz, mert ez rád mászik. Akkor pedig...
Nagy András csak lézengett otthon. Ivott egy keveset. Aztán megint ivott, de mindig csak egy keveset. Enni nem tudott, úgy érezte, a feje rögtön szétrobban. Korán lefeküdt, álom nem jött a szemére. 11 óra körül felpattant az ágyáról. A konyhába ment, világot nem gyújtott, tudta, hol a puska. Kilépett az éjszakába. Amerre ment, kutyaugatás kísérte. A szél a Tisza felől fújt, egyenest az arcába hajtotta a vízszagát. Sötét volt a csendőrőrs is. Nagy András sokáig állt az utca túlsó oldalán. Egy fa mögé húzódott, a puskát baljába vette, jobb kezével követ szedett fel, és a csendőr ablakára dobta. Újra lehajolt, újra dobott. Fény gyulladt a házban. Kis Mihály az ajtóba lépett, alakja élesen kirajzolódott.
Ki az?
Nagy András felemelte a puskát. Kis Mihály szívére célzott. Életében sohasem tévesztett még célt. Kis Mihály egy félfordulattal zuhant vissza a házba. Nagy András csak annyit érzett, mint amikor egy őzbakot terített le. Várt egy pillanatig, a puskát a bokorba lökte. Két ugrással a halott csendőr mellett termett. Megállt fölötte egy minutára, agya kitisztult. Tudta, ha maga magát adja fel, jobban jár, úgysem menekülhet. Reggelre már a szolgabírói hivatalban volt. Különösebb nyomozásra nem volt szükség. Nagy András csak annyit hozott fel mentségére, hogy a csendőr őt megalázta, mert szemet vetett a feleségére és tolvajnak nevezte. Nagy Andrást az enyhítő körülmények figyelembevételével a tanúk egybehangzóan vallották, Nagy András nem lehetett tolvaj, és elmondták, hogy a csendőr bolondult a nőkért. 12 évre ítélték, a csendőrt pedig díszpompával eltemették. A 12 évből végül 9 lett. Nagy András megőszült, a látása kicsit megromlott, és megtanult kosarat fonni. Nála ügyesebb kosárfonó nem volt a börtönben. Október végén egy hétfőn szabadult. A házát úgy találta, ahogy hagyta. Csak a por lepett be mindent. Első útja a temetőbe vezetett. Végig gázolt a sárga-vörös avaron. Megállt a felesége besüppett sírjánál. Később a csendőr fejfáját kereste meg. Pár nap után két szilvafát ültetett oda. Majd amikor a fa termőre fordult, lócát ácsolt a csendőr sírjához. Időközben Nagy András messze földön keresett kosárfonó lett. Megnősült, egy másik faluból való özvegyasszonyt vett el. Vasárnap délutánonként kiballagott a temetőbe. Elsőnek a felesége sírjához ment, majd a csendőréhez. Leült a lócára. Ült, és a síron nőtt fáról szedett szilvát eszegette. Az emberek pedig sehogy sem értették, mire jó az egész. Egyszer aztán kisütötték. Nagy András megeszi az ellenségét. Valaki meg is kérdezte tőle, de Nagy András nem válaszolt, csak nézett maga elé.